96,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Két magyar filmpremier, Nemes Jeles László Árva és Enyedi Ildikó Csendes Barát című rendezése is szerepel a tegnap kezdődött 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. A fesztivál Paolo Sorrentino La Grazia című filmjének vetítésével este nyílt meg. A háború beszüntetéséért és a túszok szabadon bocsátásáért szólaltak fel keresztény egyházi vezetők Gázában és tüntetők Izrael szerte. A jeruzsálemi latin és görög ortodox pátriárka közös közleményében úgy vélte, hogy a Gázaváros kiürítésére vonatkozó izraeli tervek több százezer civil életét veszélyeztetnék. Már csak pár nap választ el bennünket attól a történelmi pillanattól, amikor Bódi Mária Magdolnát, a vértanú hitvallót, az egyház a boldogok sorába emeli Veszprémben. Udvardi György veszprémi érsek örömmel erősítette meg korábbi meghívását. Nagy örömmel invitálok mindenkit, hogy szeptember 6-án együtt adjunk hálát Bódi Mária Magdolnáért, és buzgón erősödjünk példáját látva. A boldog avatásra 2025. szeptember 6-án szombaton 11 órakor kerül sor a Veszprém Aréna mögötti területen. A közös készületben ima kilencedet és litániát imádkoznak a hívek, emellett számos közösség szervez egyéni lelki felkészülést is. A mai naptól újraindulhat a kőolajszállítás Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül, amelynek oroszországi szakaszát az előző héten ukrán légi csapások érték, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt írta, hogy kezdetben tesztüzemmódban kisebb mennyiséggel folytatódnak a szállítások. Elindult a magyar kormány által kezdeményezett per az európai békekeretben Ukrajnának nyújtott több milliárd eurónyi támogatás miatt. A kormány az Európai Tanács 2024. május 21-én elfogadott határozatát támadja, mert az Európai Tanács magyar szavazat nélkül döntött arról, hogy az Európai Unióban lefoglalt orosz állami vagyonelemek hozamából Ukrajnát kell támogatni. Folyamin naszádokat szerzett be a Magyar Honvédség. Szalai Bobrovnicki Kristófa két felújított naszád átadásán Budapesten úgy fogalmazott, az átalakulás részeként az összes eszköztípus megváltozik. Megérkezett 234 milliárd forint uniós forrás Magyarországra, amely a pedagógus béremelési program végrehajtását egészíti ki, közölte Navracsics Tibor. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter közösségi oldalán azt írta, az idén már 143 ezer pedagógus kapott fizetésemelést. A reálkeresetek 4,8%-kal nőttek júniusban, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlagkeresete 484.200 forint volt, ami 9,6%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A nettó kereset medián értéke 395.000 forintot ért el, itt 10,5%-os volt a növekedés. Szeptember elején indul az öntözés fejlesztési pályázatok kérelembenyújtásának következő köre, közölte az Agrárminisztérium. Két pályázati keretben összesen 67 milliárd forinttal ösztönzik a fenntartható vízgazdálkodást. Végül az időjárásról. Főleg a Dunántúlon és a déli tájakon lehetnek fátyol felhők a napsütés mellett, amelyet azonban a magasban délnyugat felől érkező szaharai por főként délután már egyre jobban szűrhet. Csapadék nem várható, a déli szél több felé megerősödik. Délután 30-35 fok között tetőzik a hőmérséklet, estére 19 és 27 fok közé hűl a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do. Like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company, my company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing feel right, you can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical, oh baby, 'cause once you know my love is so mystical, magical, oh baby, 'cause once you know, my little heart to get baby, chase me, but I wouldn't mind it if you gave me just a little bit of something we can work it with, but all you do is push me out. But I like it anyways, 'cause I think I'm getting closer to you every day. I know you'll come around to me eventually. Just sit back, relax, enjoy my company. Oh baby, trust me, once you know what my love's gonna feel.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. augusztus 28-án csütörtökön reggel szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Domen Vivien, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok önöknek. A mai nap gondolatébresztő mondata Szabó Magdától származik, és így hangzik: csak azok az álmok válnak valóra, amelyeket a szíved mélyén hordozol. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli beszélgetés című műsorunk, melyben Paszternák István régész, műemlékvédelmi szakértő lesz a vendégünk. A tornanádaskai Szent Krisztina templomban végzett kutatásai eredményeit osztja meg hallgatóinkkal egy 2023-as beszélgetés felidézésében. Következzen most ajánlónk.
A roncsolásos falkutatás a szót hallva valami nagyon brutál dologra asszociál az ember, de gyakorlatilag csak arról van szó, hogy ilyen kutató szondákban, ami ilyen téglalap alakú sávokat jelent a templom falon, a templom vakolatán kijelölve, ott rétegről rétegre lehántjuk a különféle vakolat és festék rétegeket, ezt elkülönítjük, megvizsgáljuk külön-külön, illetve a végén eljutunk magához a falszövethez, és ott jutunk információkhoz, megnézzük, hogy miből van, illetve azt a jó tulajdonságát lehet kihasználni az építkezésnek, hogyha valamit megépítünk, majd utána valamit csinálunk vele, nyitunk benne egy ablakot, egy ajtót, vagy egy korábbit befalazunk, annak mindig nyoma van.
9 órától hírek, majd kezdődik Segíthetünk című műsorunk. A mai adásban a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj programról kérdezem Ádám Anett, a miskolci szakmai felelőst. Jöjjön most bejátszásunk. 7 éve csináljátok ezt a programot Miskolcon. Ez azt jelenti, hogy az első mentoráltak már az egyetemre is bekerülnek. Találkoztál már olyan mentoráltal, aki mentornak jelentkezett?
Na, ez azért zseniális kérdés, mert most történt meg először. Ez valami egyébként is fantasztikus élmény is volt. A TM1-es kurzust tartottuk, az első bevezetőt, és oda jött egy nagyon helyes, nagyon kedves szociológus lány, mint később kiderült, és mondta, hogy ő a legelső fél évben 8-osként a Bükk-Aranyosi iskolában bizony mentorált volt.
Napról napra a című regionális műsorunkban Sipos Gál Eszter óvodapszichológus arról beszél, hogyan érdemes felkészíteni a gyerekeket az iskola kezdésre, hogy az minél gördülékenyebben menjen.
Igen, azért ez a fajta druk sok mindentől függ, ugye attól is, hogy vannak-e nagyobb testvérek a családban, bár ilyenkor is előfordul, hogy esetleg a gyermek személyisége miatt mégis ugyanúgy izgulnak a szülők, mint akár a legelső gyereknél. Illetve nyilván a szülők temperamentuma és a gyerek temperamentuma is meghatározó, de valóban nagyon sok izgalommal járhat ez, hiszen ugye az iskola azért egy olyan szintér, ami sokkal nagyobb önállóságot követel a gyerekektől, mint az óvoda.
Kilátó című regionális műsorunkban Brunswick Teréz születésének 250. évfordulója kapcsán beszélgetünk életéről, munkásságáról. Műsorunk második felében szólunk a Rákóczi Lánc átadásáról, a Füzéri hadtörténeti kör emléktúráiról. Egy rövid részlet következik az adásból.
2009-ben kezdődött, amikor itteni gyűjtéseimből is, Gábor atya a Füzére kerülésének is az ő gyűjtéseiből kialakult az első kicsi közös tárlat a téli kápolnában, amire meghívtuk a Füzérieket. Természetesen az még nem volt olyan szintű, mint akár a mai tárlatunk, de viszont azt láttuk, hogy az embereknek nagyfokú az érdeklődése, lelkesen nézegetik a régi fotókat, a régi olyan jellegű tárgyi dolgokat, amik mondjuk úgy, hogy 1940-es évektől napjainkig terjedt.
10 órától hírek, majd kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora, ezután a Lélekszava hangzik el. Mai adásunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a mennyországról.
Hajlamosak vagyunk csak a rosszat meglátni a másik emberben, más ember szemében a szálkát, sajátunkban a gerendát nem látjuk. Megvan ez a sötét látásmódra való hajlamunk a ősbűn óta, természetünk sérültsége miatt. Hajlamunk van arra, hogy sötét szemüveget vegyünk magunkra is, és még az is egyre inkább sötétedjen, és nem látjuk meg a jót a másikban. Meglátjuk, hogyha törekszünk arra, hogy a jót meglássuk, megkeressük benne, akkor a mi életünk is sokkal szebb lesz, és ez a szemüveg kezd világosodni.
11 órától híreket mondunk, majd kezdődik Mustermag című adásunk. Ebben Legyetek Szentek címmel Szent II. János Pál pápa életéről Barta Márton atyát hallják.
Nagyon sokszor a szenteket úgy képzeljük el, hogy ők már egyből tökéletesek voltak, de igazság szerint, hogyha mindig utána olvasunk, akkor azért látjuk azokat a dolgokat, hogy nekik is mi mindenen kellett keresztül menniük, mi minden akadályuk volt azzal kapcsolatosan, hogy na akkor most hogyan kövessék Jézust, hogyan váljanak ők is szenté. Senki nem egyből szentnek születik.
11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Rab Zsuzsa Lehet című költeményét Havas Judit mondja majd el. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harang szó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12.15-től evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 12.25-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Ágoston életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. Ezután Cseppelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, 12.45-től a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg, 13 órától hírek, majd Hallgassuk Együtt című zenei összeállításunkkal jelentkezünk. Ezt követően, tehát 14 óra előtt pár perccel lesz legközelebb műsorismertetésünk. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas csütörtök reggelt és délelőttet kívánok minden munkatársam nevében.
Hey, oh, where can I go? When all the roads I take, they never lead me home. Hey, oh, I miss you so. But I'm used to seeing people come and go. Yeah, I've made mistakes. Next time, I swear I'll change. When I everybody has a heart that's made to break. Hey, oh, don't be afraid, 'cause you're only getting stronger from the pain. Yeah, I made mistakes. Next time, I swear I'll change.
Reggeli beszélgetés.
Kedves hallgatóink, ma Paszternák István régész, műemlékvédelmi szakértő lesz a reggeli beszélgetés vendégem, akit a tornanádaskai Szent Krisztina templomban végzett kutatásairól kérdezek egy korábbi műsorunk ismétlésében. Fogadják szeretettel! Stúdió vendégem Paszternák István, régész, műemlékvédelmi szakértő. Szeretettel köszöntelek a régi ismertségok entegeződünk. Szervusz!
Jó napot kívánok! Szervusz! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
A tornanádaskai Szent Krisztina templom lesz a mai témánk. Ennek kincseiről fogunk beszélgetni, például mennyezeti freskókról és orgonasípokról. Hogyan is kerültél bele ebbe a történetbe, meséljük el a hallgatóinknak?
Kicsit visszás volt a kezdet, de annál vidámabb és eredményesebb lett a történet vége. A dolog az úgy kezdődött, hogy a Egri Főegyházmegye támogatásával és szervezésében idén zajlik ennek az épületnek a külső homlokzati felújítása. Aki ismeri az épületet, ezek már valószínűleg a vájt szemű, vájt fülű műemlékvédő, ők vagy Tornamegye rajongók csak, mert első látásra, valljuk be őszintén, nem a legértékesebb, meg legvonzóbb épületek egyikének mutatkozhat felületes szemlélő számára. Szóval ennek az épületnek a felújítása már nagyon-nagyon küszöbön állt. Évtizedek, hosszú évtizedek óta csak foltozó munkákra tellett a helyi közösségnek, a egyre zsugorodó helyi katolikus közösségnek a büdzséjéből. Már elég régóta nincs is saját papjuk, hanem a szomszédos települések, most éppen Bódvaszilas plébános, a Bukovánszki Zoltán atya látja el oldallagosan a tornanádaskai plébániát. Éppen ezért itt egy ilyen helyszínen minden segítség kettőt ér. Tehát amit most rá tudunk fordítani, lehet, hogy azzal évtizedeken keresztül el kell lenni. És nagyon is időszerű volt már egy külső felújítás, eléggé fel voltak táskulva, és hiányosak voltak a vakolat rétegek, tehát ennek a munkának a kezdete éről értesültem én, és ugye a középkort kutató régészként, ugye mire koncentrál az ember, mindig arra, hogy minek milyen középkori vonatkozásai vannak. Én úgy tudtam, hogy ennek az épületnek bizony lehetnek ilyenek. Nagyon érdekes, a szakirodalom egyik fele barokkorinak írja az épületet, a másik fele középkori eredetűnek, a hiperkorrektek meg középkori alapon épült barokk templomnak, hogy ne kelljen dönteni a kettő között, magyarul nem tudjuk, nem vagyunk benne biztosak. Éppen emiatt a lebegtetett sztori miatt a templommal kapcsolatos szakirodalom is hát a zsengénél is zsengébb volt, gyakorlatilag annyit lehetett róla tudni, amit így szabad szemmel kívülről le lehetett olvasni, forrás szinte alig szól róla. Én úgy keveredtem ebbe, hogy rövidre fogjam a végét a történetnek, hogy megkérdeztem Zoltán atyát, hogy hát ha már így zajlik a templomnak a felújítása, a kívülről a vakolatot részben leverik, részben pótolják, de a végén úgyis egy új vakolat réteg kerül mindenhova. Nem gondolná-e, hogy eljött az ideje ennek a kérdésnek neki feszülni, és mondjuk egy félnapos, egynapos falkutatással ezt a kérdést végleg eldönteni. Csak hogy mostantól kezdve tisztában legyünk ezzel a dologgal. És nem tudom, hogy az atya alapvető történelem iránti érdeklődésének, ez nagyon magas fokú, hál' Istennek, vagy pedig a köztünk korábban kialakult bizalmi viszonynak köszönhetem, de azt mondta rögtön az elsőre, hogy na jó, hát csapjunk bele, mi kell ehhez? Hát kell egy kutatási terv, kell egy engedély, mert ez egy műemlék épület, de hát ezt, hogyha megvan az elszállás, akkor én ezt gyorsan összeütöm, és akkor bele is vághatunk, és néhány nappal ezután, a beszélgetés után már ezt el is tudtuk kezdeni. A kormányhivatal engedélye alapján, bejelentésünk után ezt a falkutatást, és egyrészt ennek az eredményei, az új hírek, meg hát minden rendes műemlékes kutató kíváncsi, régészek rettentően kíváncsiak, én sem ilyen vagyok, és ha már ott voltam, akkor gyakorlatilag pincétől padlásig, toronygombig megnéztem mindent, és hát számomra is meglepő módon záporoztak az eddig fel nem ismert adatok az épületből.
Hamarosan hallgatóinkkal is megosztjuk ezeket a felfedezéseket. Korábban mit tudtál a templomról? Szent Krisztina, elég ritka, hogy női szentről Magyarország északkeleti részén legalábbis, ugye?
Hát és ráadásul maga Szent Krisztina is elég ritka a magyarországi patrocíniumok között. Ugye Szent Krisztina egy ókori vértanú szent, nagyon sokban hasonlít több más ókori vértanú szent nőhöz, asszonyhoz az ő sorsa, de valahogy Magyarországon a kultusza nem alakult ki. 15-16. századi oltárképeken egy-egy helyen megjelenik, de már bocsánat, hogy így fogalmazni, futottak még kategória legalábbis a darabszám tekintetében. Aztán hogy nem, a 18. század közepén hirtelen megugrik a Szent Krisztina patrocíniumoknak a darabszáma. Hát miért is van ez? Hát nem egyértelmű, de azért jó közelítéssel meg tudjuk ezt mondani. A 18. század közepén az uralkodói hűség, az uralkodó, a katolikus uralkodóhoz való hűség egyik jele volt, hogy például, hogy a királyi családban használatos keresztneveket adják újonnan szentelt, vagy újonnan épült templomok patrocíniumaként. Tehát például soha addig annyi Szent Teréziáról, tehát az avilai, vagy Nagy Szent Terézről szóló patrocínium nem volt, mint amikor Mária Teréziának hívták az uralkodót, sőt, még a halála után is tartott ez a hullám, ami a Habsburg hűségnek volt egy akkoriban könnyen dekódolható jele. És itt következik Krisztina is, mert Mária Terézia számos gyermeke közül az ötödik, ha jól emlékszem, egy Habsburg lotaringiai Mária Krisztina nevű leány, aki állítólag kedvence volt Mária Teréziának, azért, mert pont az ő születésnapján született. De egyébként nagyon művelt és okos és tehetséges volt ez a Mária Krisztina főhercegnő. Ráadásul egy Tesseni Albert nevű herceghez ment feleségül, akit az 1760-as években Mária Terézia megtett Magyarország kormányzójává is, tehát a magyarországi Habsburg főnöknek a felesége, a Krisztina. Nagyon póriasra fordítsam le a dolgot, kivel kell jobban lenni? Hát Krisztinával, a Krisztina férjével. Így hirtelen felvirágzott a magyarországi Szent Krisztina kultusz, és nagy valószínűséggel így kerülhetett ez a név is tornanádaskára. Egyébként ezt tudni kell, hogy ezt a falut, egy Árpád-kori eredetű településről beszélünk, a korai forrásokban Nádasdként nevezték, és csak az utóbbi századokban változott a neve Nádaskára. Egyébként a Torna megyével nagyon sokáig együtt kezelt Abaúj vármegyében volt másik Nádasd is, meg Nádaska, így lett a megkülönböztető névvel Torna Nádaska, hogy a másik Nádastól, Abaúj Nádastól meg lehessen különböztetni. Így kaphatta a Szent Krisztina nevet, de hogy miért kellett elnevezni egy Árpád-korú, vagy legalábbis középkorú óta fennálló templomot újra, ez is történelmi kérdés, nem tudom, persze, ebben folytathatjuk-e. Lassacskán ilyen történelmi mesemondónak érzem itt magam a stúdióba. Lényeg az, hogy Nádasd is azt a megszokott abaúji tornai történetet futotta be a késő középkorban, kora újkorban, mint a környező falvak. Tehát itt a 16. század közepén, második felében cunamiként végig söpört a reformáció, és a falvaknak a döntő többsége, szinte teljessége protestánsá, zömében reformátussá, itt nagyon pici részben evangélikussá változott. Nagyon sok helyen évszázadokra a római katolikus vallásgyakorlat és egyházi szervezet meg is szűnt. Maguk a kolostorok azok ugye megszűntek, az egyházi szervezet is ugye megjelent közben a török, és kiszorította őket innen, és a biztonságosabb felső Magyarországra költöztek a különféle egyházi méltóságok, és maradtak a reformátusok. Itt pedig legtöbb helyen úgy zajlott ez a váltás, hogy a népesség maradt, a felekezetet váltotta, és tovább használták a középkori templomukat. Ugye Nádaska középkori templomáról érdekes módon egy vakhang nincsen a forrásokban, tehát az 1526 előtt vesszük a középkort, korábbi forrás gyakorlatilag nem szól róla, hogy van, mi egyébként most hosszabb sztori lenne elmesélni, hogy miért, de joggal feltételezhettük már korábban is, hogy itt fennálló templom állt Nádasdon. Viszont az egészen biztos, hogy viszonylag korai írott forrás már itt református gyülekezetet említ. 1611 előtt már keletkezik egy olyan református egyház látogatási jegyzőkönyv, amiben Nádasdon református prédikátornak a jövedelmei vannak összeírva, ami már egy viszonylag konszolidált helyzetet feltételez. És az így volt egészen a 18. század közepéig, hogy a nagy visszafoglaló háborúk és a béke beállta után 1746-ban végül is nem tudjuk milyen körülmények között, valószínűleg nem túl békésen, de a római katolikusság számára vissza lett foglalva ez a templom, ez már egészen biztosan a most fennálló templomról szólt ez az adat, és akkor lehet, hogy már teljesen feledésbe is merült, hogy a középkorban minek, milyen címre volt szentelve ez a templom, és közbe bejött a Szent Krisztina divat, és ezért az újra szenteléskor, nyilván ezt egy rendbetételnek, egy kis helyreállításnak is kellett követnie, az újra szenteléskor kapta meg a mostani nevét, a Szent Krisztinát.
Most zenélünk egy kicsit, de biztos vagyok benne, hogy felkeltettük annyira a hallgatóink figyelmét és érdeklődését, hogy a mennyezeti freskókról és az orgonáról is minél többet megtudjunk, egy zene után kiderül.
Thank you.
Eszternek Istvánnal, régésszel, műemlékvédelmi szakértővel beszélgetünk a tornanádaskai templomról, Szent Krisztina templomról, ami egy külső felújításon esett át, és előtte pedig megvizsgáltad, mi mindent találtál, mi volt az első, amit találtál?
A kivitelezés közben tudtam belekapcsolódni a munkába, amikor már a toronyhomlokzatok gyakorlatilag teljesen fel voltak újítva, az északi templom homlokzat teljesen fel volt újítva, és a szentély is már be volt húzva, és éppen frissiben a hajó déli homlokzatán dolgoztak az emberek, de ez tulajdonképpen fordított irányban rosszabb lett volna, mert leginkább a hajóról feltételeztük, hogy az esetleg korábbi lehet a barokk kornál, amikor már írott adatok vannak a templomról. Onnan indul ki a szemrevételezés, hogy ez egy tökéletesen keletelt tengelyű templom, ugye mikor volt ez rettenetesen fontos a középkorban, akkor szinte teljesen, ahogy ki tudták mérni, nyugat-keleti tengelyű templomokat építettek az emberek, míg a barokk korban, ahogy az utca sorba beleillett, kellett oda egy templom, akár észak-déli, tehát akár itt Miskolcon is lehetne a nagy barokk minorita templom, az észak-déli tengelyű. Már barokk korban már ez nem volt annyira fontos, viszont itt Tornanádaskán egy szigorúan nyugat-keleti tengelyű templomról volt szó. Maga a szentélye az kicsit furcsa volt, mert ez egy ilyen hosszú U alakú szentély, és a középkorban amilyenek szoktak lenni. Fele olyan hosszúak, mert szívesen elvittem volna akár egy korai, akár egy románkori szentélynek, és ebbe a hibába egyébként nagyon sok leírás beleesett, hogy megírta, hogy ez egy románkori eredetű templom, csak a félkörös apszisára, szentély záródására hagyatkozva, szerintem ezek mind tévednek. A másik, a középkort támogató jel pedig a nyugati homlokzatot támogató két ferde, észak-nyugat és dél-nyugati lépcsős támpillér, amit megint csak nem szoktak tenni olyan helyre, ahol erre nincs szükség. Tehát a középkorban se építettek ilyet fölöslegesen, annak valamit meg kell támasztania. Tehát most meg nincs ott semmi, aminek támasztania kellene, amit támasztani kellene. Ebből is az ember olvas, gyerekeknek szoktam mondani, hogy olyan a munkánk, mint az indiánok között a nyomkeresőnek, hogy olyat kell keresni, ami indokolatlanul van ott, vagy ott kéne legyen, és hiányzik. Na, itt is ez történt. Megnéztük, és megtaláltuk, hogy itt van két olyan támpillér, ami egyébként vértigli középkori gótikus templomokon szokott lenni. A roncsolásos falkutatás a szót hallva valami nagyon brutál dologra asszociál az ember, de gyakorlatilag csak arról van szó, hogy ilyen kutató szondákban, ami ilyen téglalap alakú sávokat jelent a templom falon, a templom vakolatán kijelölve, ott rétegről rétegre lehántjuk a különféle vakolat és festék rétegeket, ezt elkülönítjük, megvizsgáljuk külön-külön, illetve a végén eljutunk magához a falszövethez, és ott jutunk információkhoz, megnézzük, hogy miből van, illetve azt a jó tulajdonságát lehet kihasználni az építkezésnek, hogyha valamit megépítünk, majd utána valamit csinálunk vele, nyitunk benne egy ablakot, egy ajtót, vagy egy korábbit befalazunk, annak mindig nyoma van. Lehetetlen szinte úgy megcsinálni a legalapvetőbb építészeti beavatkozásokat, hogy annak ne maradjon nyoma. Még a téglát téglával kipótoló, javító munkáknak is marad nyoma, mert akkor a téglák rendszere, sora, mérete, színe változik. Nem beszélve arról a jelenségről, mint amit például Tornanádaskán is előkerült. Tudnilik, a középkori templomok hajóján két helyen szokott jellegzetesen bejárat lenni, a nyugati oldalon, és vagy a déli homlokzat közepén. Itt a nádaskai kutatás során kiderült, hogy magát a templomot tört kőből építették, a környéken ugye rengeteg jó kőbánya, meg kőgyűjtési lehetőség van. Viszont amikor később, nyilván a barokk korban megszüntették a déli kapuját, akkor ezt már téglával falaszták be. A tégla maga is jobb esetben elmondja, hogy mikor készült. Vagy a felirata, vagy a felirat hiánya, vagy a mérete, vagy a méretek különbözőségei, azok mind beszédesek azok számára, akik ezeket a nyomokat el tudja olvasni. Tehát ott volt egy ajtó dél felé nyitva. Aztán nyugat felé megnéztük, hogy hogyan, vagy megnéztem, hogy hogyan csatlakoznak ezek a bizonyos támpillérek a falsarokhoz. Azt találtam, hogy a falsarokkal ugyan egybe vannak, tehát egyszerre épült a mostani nyugati zárófal a támpillérekkel, viszont ez a rész, ez maga egy nyugat felé való hosszabbítása a hajónak, tehát ez is azt mutatja, hogy itt középen egy ennél is korábbi épületrésznek kellett állnia, és maguk a támpillérek pedig ránézésre a gótika korában keletkeztek, tehát itt mondjuk igazán korai gótikára nem lehet számítani, mondjuk a 14., de inkább a 15. században készülhettek ezek a támpillérek, tehát a 15. században legkésőbb már bővítették ezt a templomot. Tehát ami korábbi, az meg korábban készült. Tehát itt már sakmat bebizonyosodott, hogy a templomhajó az középkori. A tornyot, ami innen nyugatra folytatódik, azt a 1800-as évek elején, 1820-as évekbe építették hozzá. A hajóból a templom toronyba egy nagyon vagány, ilyen 19. század elejé betétes kétszárnyú fajtó van, ilyen barokk stílusú gombokkal, illetve egy empír zárcímerrel, ami megint csak egy felújítási korszak az olvasható jele. Illetve nagyon fontos, hogy meg tudtuk nézni, még odáig pont nem értek el az emberek, meg tudtuk nézni a templom hajónak meg a szentélynek a találkozását, és ott azt találtam, hogy ott azok nincsenek kötésben. Tehát ennek a középkori templomnak volt valamilyen szentélye, de az vagy leomlott, vagy inkább lebontották, amikor ezt a furcsa, az előbb emlegetett hosszított U alakú szentélyt nyilván később hozzátették, és akkor ezzel gyakorlatilag el is soroltam azokat az építési periódusokat, amiket eddig csak sejtettem, de most már bizonyítékunk is van egyikre, másikra, harmadikra, egymás között, ezek másképpen nem lehettek, mint ahogy elsoroltam. Thank you.
freskóiról mesél nekem, a mennyezet freskót említetted még beszélgetésünk elején, hogy találtatok ott is érdekességeket.
Igen, ez egy nagyon érdekes történet. Hogy említettem, amikor az ember munkába vesz egy templomot, akkor hiába csak kívül van dolga, azért belül is érezze kötelességének, hogy a pincétől a padlásig, a toronygombig megnéz mindent, és ezzel a nyomkeresői figyelemmel megnézi. Én a korábbi munkahelyem az Örökségvédelmi Hivatalban rendkívül sok jó szakemberrel találkoztam, és az egyikük egy orgona szakértő, orgona művész volt, Hajdúk Judit, érdemes itt megemlíteni a nevét, és én őt nagyon megkedveltem emiatt az őrült nagy orgona szeretete és orgonához való hozzáértése miatt, és innentől kezdve, ahol járok, mindig megkülönböztetett figyelmet fordítok az orgonákra, és szoktam neki orgona fotókat küldeni. Ettől a Hajdúk Judittól pár dolgot igyekeztem felcsípni, amit az orgonákról lehet tudni, és mindig ezért cserébe megteszem neki, hogy amerre járok, készítek orgonafotókat, és ezeket mind el szoktam neki küldeni. És ő meg nagyon kedvesen ezek alapján, a fotók alapján, amit tud meg az adatbázisából elő tud varázsolni, azt elküldi nekem. A nádaskai orgona egy elég kis nyeszletnek tűnő, feliratok nélküli, még a készítő mesternek a felirata sincsen rajta, egy manuálos, amúgy a belseje is kicsit már zavaros dolog. Az első, amit észrevettem róla, hogy az oldaláról leszereltem egy ilyen takaró felületet, egy nagy deszkát, belenéztem és elámultam. A legjobb sztorik egyike, amikkel valaha is találkoztam, tudnélik, ez egy olyan kicsi és alacsony templom, hogy a karzaton elhelyezett orgona szinte éri a plafont. Tehát egy-két, az ember be tudná a tenyerét dugni, de kettőt már talán nem. És kiderült, hogy a most a templomban látható datált 1942-es kifestés, az egy korábbi kifestésen van, amit még az orgona építése előtt raktak oda, és amikor 1942-ben kifestették a templomot, akkor már fájt a májuk az orgonát megmoccantani, úgyhogy mint ahogy más a nyári konyhát festi, kihagyja a két ajtó szekrényt, itt az orgonát hagyták ki a mennyezet festésből, és így az orgona házba, ha az ember benéz, vagy bebújik, akkor egy akkora flekken, mint maga az orgona, látja a korábbi mennyezeti festést, ami egy egészen vagány, előző századfordulós, nagyon dekoratív, nagyon élénk színekkel operáló, eklektikus kifestés. Írott forrásból tudjuk, hogy 1900-ban állították helyre a beszakadt templom tetőt, tehát valószínűleg az 1900-as helyreállításkor került ez a nagyon vidám kifestés a templomba. Lehet, hogy még egy picit emészthetőbb is, mint a mostani neobarok, de hát nem vagyunk egyformák, meg az ősök fölött ne törjünk pálcát. Ez történik. Tehát itt végre képünk lehetett róla, hogy milyen vidám szín, vagy a színekkel volt ez a templom kifestve. Hát, hogy a falusiaknak ez mennyire tetszett 1900-ban Nádaskán, arról nem ír forrás, de az biztos, hogy 1942-ben valami egészen mássá festették ki a templomot.
A formákat is találtál? Mit ábrázoltak ezek a falfestmények?
A szélén van a mennyezet elképzelt alaprajzának a karzat, és annak is a szélén van az orgona, tehát egy ilyen keretező, geometrikus díszítő sor különféle színekből álló különféle motivumoknak szögletes, és annak mindenféle geometrikus osztásából áll a keretezés. Maga ilyen tört fehér volt az egésznek az alapja, és a nagy középső falmezőből, síkról beszélünk, ez egy sík mennyezetes templom, ennek a sík felületnek a valószínűleg ilyen virágdíszű, nagyon eleven és szabad kézzel rajzolt virágdíszítésének egy viszonylag keskeny csíkja esett be, hát végülis nem egy óriási nagy orgona ez, sajnos, viszont úgy tűnik, hogy nem leveréssel, hanem ráfestéssel csinálták ezt a mostani 1942-est, tehát jó eséllyel ez a historizáló, vagy eklektikusnak mondhatnám inkább, ez az eklektikus kifestés, ez mindenütt ott van a neobarok alatt. Az orgonáról annyit, ha már ennyit beszéltünk róla, hogy nekem ugye közepesen mondott sokat a technológia, de az orgona szakértő kolléganőm még fényképről is meg tudta mondani, hogy ki az orgona készítő mester. Leírta nekem, én el tudom olvasni, de hát magamtól, ha megölnek, se tudtam volna behatárolni, hogy a regiszter húzók alakjának, meg a rajta lévő betűknek a típusa, meg a orgonában lévő sípoknak a kupakja, vagy a kupaknak a hiánya. Van egy monogram, de az ellenség megtévesztésére nem az orgona készítő mesteré, hanem annak a tanító mesteré, Ország Sándoré, O.S., az egy nagyon híres múltszázadi, meg múlt-múlt századi orgonaépítő mester. Lelövöm a poént, egy Hardonyi József, József Hardonyik nevű szlovák származású és legtöbbet Beszterce bányán, illetve Selmez bányán alkotó orgonaépítő mester az alkotója, de ezt attól, hogy az én számból hallják, azt még tudni kell, hogy ez Hajdúk Judit orgona szakértő kollégámnak az eredménye, amit ezúton is köszönök neki. Viszont ugye sokat emlegettük a barokk, neobarokk kifestését a templomnak, ami az összes többi felületét jellemzi az egész épületnek. Ezzel kapcsolatban egy kicsit könnyebb helyzetünk van. Odaírta a nevét, Pingszit Annó Domini 1942, hónappal nappal, Gábor Béla. Na hát, soha nem hallottuk a nevét. Ki lehet az? Templomban még nem vetette észre magát ilyen nevű festőművész, semmi, senki. Hajdú Ildikó művészettörténész kolléganőm sietett a segítségemre. Ő talált egy Gábor Bélát, aki életkorra még stimmelhet is, tehát már felnőtt volt 1942-ben, de vicces módon kirakat rendező ipari szaktekintéként ismerték a 20. század második felében, és ráadásul izraelita vallású volt. Hát létezhet? Létezhet, hogy 1942-ben, amikor nem ugye a numerus clausus, hanem a zsidó törvények voltak érvényesek Magyarországon, egy zsidó festőművész, aki soha semmelyik más templomban nem vetette észre magát, katolikus templomot fest Magyarországon, hát ez elég hihetetlennek tűnt, de mégis nem vetettük el a dolgot, és odáig jutottam, hogy ennek a Gábor Bélának, aki ugye 1990-es évek elején elhunyt, él a lánya, Gábor Judit, aki az ő hagyatékát gondozza. Kiderült Gábor Béláról, hogy bizony a képzőművészeti főiskolát végezte el, és egészen parádés oktatói voltak, bár ő magát sose nevezte művésznek, de azért lássuk be, hogy az volt, és a 1940 körül a zsidó törvények miatt kiszorult Budapestről, és elment Kolozsvárra. És tudtunkkal ott alkotott, és a családja úgy tudta, hogy 1942-ben már ő már munkaszolgálatban volt kénytelen az idejét múlatni, de ezek szerint nem. A Szignóról Gábor Judit segítségével egyértelműen be lehetett azonosítani, hogy az bizony az ő édesapja. Úgyhogy egyelőre még keressük, hogy ez hogy történhetett meg. A dolog mögött kifejezetten szinte egy ilyen embermentő akció. Az éhen kórász, már családos, de egyre több helyről kiszoruló embernek mégis valamiféle művésznek, valamiféle megbízást juttatni igyekvő, nagyon is, hogy mai értelembe vett demokratikus és az embertelenséggel szembeszálló gondolat sejlik fel én bennem, de ugye nem akarom megerőszakolni a tényeket, de a tények egyelőre erre engednek következtetni. Nem szűnünk meg a család is és magam is igyekezni összeszedni, amit csak lehet erről a történetről. A dedikáció szöveg az 1942-es kifestésen emlegeti, hogy ki finanszírozta ezt a dolgot. Ez egy vakvágány, ez egy helybeli kisbirtokos magyar család, egy nádaskai magyar család. Tehát, hogy ő nekik nem volt Kolozsváron festőművész ismerősük, az szinte biztos. Hát az se biztos, hogy Kassánál messzebb jártak életükben. De csupa legendák és jelek, ahogy Ady Endre írta, meglátjuk. Ez egy jó történet, és a helyi identitásnak részévé kell váljanak az ilyen kis apróságok.
Műsoridőnk végéhez közeledünk. Rövid választ kérek az utolsó kérdésemre. Mi lesz a sorsa ennek a freskónak, amit találtatok? Tovább bontjátok? Van lehetőség erre, vagy próbáljátok valahogy konzerválni?
Én úgy tudom, hogy az épületen belül most munkákat nem végeznek. Rendkívüli módon fel volt nedvesedve a templom fala. Ezt egy külső drénrendszerrel, illetve a templomon belül a lambériák lebontásával igyekeznek javítani. Meglátjuk, hogy ez mennyit javít rajta. Egyébként jó állapotban vannak a freskók, az oldalfalak azok gyalázatosan, de a mennyezetről beszéltünk idáig, azok köszönik szépen megvannak. Kicsit be vannak már hajolva a gerendák, de ez a behajlás az kijavításra került egy korábbi felújítás során, tehát fellettek kötve egy ilyen segédszerkezetre, tehát nem fognak beomlani, nem fognak tovább hajolni. Hát én csak a legjobbakat kívánhatom az egyházközségnek, hogy tudjanak belül is egy további nagy lépést tenni a templomok felújítására, mert bizony megérdemeli.
Pasternek István, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, Pasternák István régész műemlékvédelmi szakértő volt a reggeli beszélgetés vendége, akivel a Torna Nádaskai Szent Krisztina templomban végzett kutatásairól beszélgettünk 2023-ban sugárzott műsorunk ismétlésében. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!